Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Jelzett turista utakra, így a Kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett azbesztel szennyezett kőzúzalék a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. A szövetség a túrázók biztonsága érdekében folyamatosan tájékozódik a potenciálisan szennyezett helyszínekről, amelyeket egy rendszeresen frissülő online térképen is elérhetővé tett. Hónapokkal ezelőtt vált ismerté, hogy Nyugat-Magyarország több településén vagy azok külterületén igazolták az azbeszt tartalmú kőzúzalék jelenlétét. Az ausztriai kőbányákból származó, az egészségre rendkívül veszélyes építőanyagot jellemzően útépítésekhez használták fel. Került belőle magánutakra, közterületekre, parkolókba, erdészeti utakra is, így felmerült a gyanú, hogy turista utakra is. A szabványosan jelzett turistaút hálózatot országszerte menedzselő, arról kormányrendelet alapján nyilvántartást vezető Magyar Természetjáró Szövetség a túrázók egészsége érdekében megkezdte az azbeszt szennyezésben potenciálisan érintett utak feltérképezését. Eddig a Szombathelyi Erdészet ZRT és az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jelezte, hogy a területükön igazoltan vagy feltételezhetően vannak azbeszttel szennyezett turistautak. Amennyiben egy turistautat igazoltan érint az azbeszt szennyezés és van rá lehetőség, a túrázók biztonsága érdekében az MTS fontolóra veszi a turista útvonal nyomvonalának ideiglenes vagy akár végleges módosítását. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon, pénztáraknál, közölte a MÁV csoport. Tájékoztatásuk szerint a vasúttársaság a közlekedési és beruházási minisztérium elrendelésére most kivételesen már a másodfokú hőségriasztás ideje alatt szombattól a készlet erejéig biztosít térítésmentesen vizet utasainak. Emellett kiemelten kérik az utasokat, hogy ne induljanak el elegendő mennyiségű ivóvíz vagy szomjoltó folyadék nélkül. Lehetőség szerint tervezzék meg előre utazásukat, kerüljék a tűzőnapon való tartózkodást és fokozottan figyeljenek egymásra, különösen az idős, valamint a kisgyermekkel utazó utasokra. A Volán Budapesten két helyen, a Kelenföldi, valamint a Népliget autóbuszállomáson, ezen kívül a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbuszállomásokon oszt ásványvizet, többek között Debrecenben, Egerben, Miskolcon és Nyíregyházán is. Több forgalmas állomáson, így a nyugati és a déli pályaudvaron, valamint Debrecenben és Pécsen párakapuk is működnek, amelyek helyszínét a következő napokban tovább bővítik. Új mentőegység állt szolgálatba Miskolcon, ahol az Országos Mentőszolgálat első vidéki, gyors beavatkozású, egyszemélyes egysége kezdte meg működését, közölte a vármegyeszékhely sajtóosztálya. Az új szolgálat a Diósgyőri Bagolyvár bázisáról látja el feladatait, ahol az önkormányzati rendészek és a polgárőrök mellett mostantól mentőszolgálati szakemberek is szolgálatot teljesítenek. A gyors beavatkozású egységet képzett mentőtechnikusok és mentőápolók alkotják, akik riasztás esetén azonnal elindulnak a helyszínre. Működésüknek köszönhetően az Újgyőri főtér térségétől egészen Bükk-Szentkeresztig gyorsabban érkezhet segítség a bajba jutottakhoz. A részleget elsősorban azokban az időszakokban riasztják, amikor a forgalmi viszonyok miatt a mentőautók kiérkezése hosszabb időt venne igénybe. A szakemberek ilyenkor megkezdik az életmentő ellátást és stabilizálják a betegek állapotát a mentőegység megérkezéséig. A fejlesztés tovább erősíti Miskolc és térsége sürgősségi ellátását, hozzájárulva ahhoz, hogy baj esetén minél gyorsabban érkezzen szakszerű segítség a rászorulókhoz, olvasható a Városháza közleményében. A hadtörténeti múzeum visszatér otthonába, a budai várba, oda, ahová tartozik, mondta Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. A politikus felidézte, a hadtörténeti múzeum eredetileg 1937. májusában jött létre a Kapisztrán téren, az egykori nádor laktanya épületében. A gyűjtemény kétszer volt kénytelen elhagyni otthonát, 1944. októberében a Vörös Hadsereg közeledése miatt, majd 2023-ban egy politikai döntés következményeképpen. A magyar katonai múltat bemutató múzeumot azonban nehéz volna máshol elképzelni, mint ott, ahová most visszaköltözik, vélekedett Kürtös László. Egyértelmű, hogy ezt a helyszínt a magyarok istene is a katonai múzeumnak teremtette, fogalmazott a politikus. Az intézmény előtt óriási feladat áll, az újrakezdés nem csak nagy felelősséggel jár, hanem egyben nagy lehetőség is a megújulásra. Az ezredforduló után születettek, de különösen az Z és az alfa generációk számára a hagyományos kiállítási formák immáron nem elegendőek. Az intézmény kincseit és szellemi tőkéjét ma már a 21. századi módszerekkel kell átadni a látogatóknak, elsősorban a tanuló ifjúságnak.
Az időjárásról.
A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Céltalan a dolgom, patak vagyok. Kérjem el, hogy habomat hova hordom, harcolok. Nem tudom, ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat. célom is merenged. Mit bánom én, hogy érdemes vagy céltalan a dolgom? Patok vagyok, kérdelem, hogy habomat hova hordom, harcolom. Nem tudom ki és ki ellen, nem kell ismernem célomat, célom is merenged. Na 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 na.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumba látogatunk el, ahol két végzős is úgy döntött, református hittanból szeretne érettségizni. Felkészítő tanárukkal, Orosz Adrián vallástanárral beszélgetünk.
Ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában ugye református hittanból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
És persze megismerhetik Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt is. Ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Ketten is érettségiznek református hittanból a szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban. De miért választja valaki a református hittant egy katolikus iskolában? És miért akar valaki hittanból érettségizni? Milyen tételek, témák, kérdések merülhetnek fel a vizsgán? Melyik tételektől félnek leginkább? Ezekről kérdezem a következő percekben Orosz Adrián református vallástanárt, a Dugonics András piarista gimnázium pedagógusát, és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt.
A szegedi Dugonics András piarista gimnáziumban beszélgetünk. Gyakorlatilag egy hittan érettségi felkészítőre ültem most be, és Orosz Adrián tanárnővel és két diákjával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal beszélgetünk annak apropóján, hogy néhány hét múlva hittanból fognak érettségizni. De mielőtt erről beszélgetnénk, engem nagyon érdekel, hogy egyáltalán miért ezt az intézményt választottátok, amikor gimnáziumot kerestetek magatoknak. Úgyhogy kezdjük ilyen kicsit távolabbról. Bozsoki Blanka.
Nekem az előző iskolámban nem volt olyan jó az osztályközösség, és erről az iskoláról azt hallottam, hogy nagyon összetartóak. Ezért választottam ezt, illetve nagyon tetszett, hogy itt a vallás felé is közeledhetünk, és ez be is bizonyosodott, mivel tényleg nagyon jó a közösség is.
Akkor itt megtaláltad azt az osztályt, amire vágytál?
Igen.
Oké, Puskás Mihály miért a piaristákat választotta?
Hát én is hasonló okokból jöttem ebbe az iskolába. Ugye én is a közösség miatt, hát nekem is az előző iskolában volt pár ilyen probléma az osztályal, de ebbe az osztályban nagyon jól érzem magam. Például tegnap is kimentünk focizni a fiúkkal, úgyhogy az is egy jó közösségépítő program. Meg a vallás miatt jöttem én is, hiszen már óvodáskorom óta református hittant tanulok, és szerettem volna ezt tovább folytatni, úgyhogy én nekem fontos nézőpont volt az is, hogy református hittan tudok tanulni ebben az iskolában.
És akkor Orosz Adriánt is hagy vonjam be ebbe a kérdésbe, mint református vallástanárt, egyháztörténészt, hogy miért a Dugonics András piarista gimnáziumban tanít?
6 évvel ezelőtt kaptam ezt a lehetőséget, amikor az akkori két kálvintéri lelkész nő volt, aki felkért engem, hogy részt vennék-e itt a református hitoktatásban. Ugye ahhoz, hogy valaki középiskolában tanítson, egyetemi szintű végzettségre van szükség, és én annak idején megszereztem ezt a történelem és a német szakon mellett, harmadik szakként a Debrecen Református Hittudományi Egyetemnek a vallástanárszakát is elvégeztem, és helyben van, úgyhogy pont a Covid kellős közepén belecseppentem ebbe a nagyon-nagyon áldott, néha lelkileg azért erőt és embert próbáló feladatba, de nagy örömmel és Isten vezetésével végzem, úgyhogy sok szeretettel és ez szolgálat számomra.
És amikor ezt elvállalta, gondolta, hogy lesznek akár érettségiző diákja is egy katolikus gimnáziumban?
Hát az első pár évben ez ugye nem merült fel, mert azért alapvetően csoportokat vettem át, illetve felmenő rendszerben ugye jöttek a diákok. Néhány éve merült fel az első pár diáknál, mint lehetőség, ők végül utána nem választották, de 2-3 évvel ezelőtt már tudtam azt, hogy lesz egy-két diák biztosan, aki fogja választani a református hittant, mint érettségi tárgyat. Tehát ez pár éven belül történt.
De akkor ők az elsők?
Az elsők.
Wow, akkor ez mindenkinek új helyzet. És akkor vissza a diákokhoz. Az, hogy a református hittant választottátok a kötelező hittanon belül, tehát nyilván mehetettek volna akár katolikus hittan, és az természetes, mert mind a ketten említettétek a református kötődést, nem is merült föl, hogy egy katolikus iskolában inkább katolikus hittan vállaltátok, hogy ti lesztek kevesebben, kis csoportba, és a többi, de beszéltek erről egy-két szót ti, hogy ez nem is volt a döntés, természetes volt. Bozsoki Blanka.
Szerintem ez nálam nem is nagyon merült fel kérdésként, mivel már átreformátusnak vagyok keresztelve, konfirmáltam is, gyerekkorom óta tartom a hitet, ezért nem volt kérdés, hogy én a református hittanra szeretnék járni.
És nem féltél attól, hogy te leszel a csodabárány egy katolikus gimiben, mint református?
Nem annyira, meg az osztályból 3-an is voltunk, úgyhogy nem egyedül voltam.
Puskás Mihály?
Én is konfirmáltam már 7. osztályos koromban. Ugye nekem is ez egyértelmű volt, hogy református fogom választani, meg ráadásul az előző iskolában is református hittant tanultam. Volt rá lehetőség, és nagyon tetszett, és szerettem volna ezt tovább folytatni.
És te se tartottál attól, hogy esetleg furcsa lesz, hogy te vagy az iskolán belül a kisebbség?
Hát ugye előző iskolában is kevesen voltunk, konkrétan szerintem 4-en voltunk, ugye az elég kevés, de nem riadtam vissza, mert tudtam, hogy református hittan az nem egy olyan óra, ahol így, hogy ilyen nagyon nehéz óra lenne, szóval kicsit ilyen jobb hangulatú óra, meg így barátságosabb, mint a többi, és hát tudom, hogy a tanárokkal is jó kapcsolatot lehet ápolni, úgyhogy én nem riadtam vissza, hogy kisebbségben lennék, de nem is érzem magam abban annak, hiszen rajtam kívül még 2 is vannak, úgyhogy ez elég sok.
És akkor Orosz Adrián, ön hogy érzi magát? Egyrészt erre a hangulatra reagáljunk, tehát jóba lehet lenni a tanárokkal, meg jó a hangulat a hittanórán, ön is így látja?
Én azt gondolom, hogy igen, tehát azért nyilván, amikor valaki megismeri olyan a diákjait, akkor először azért megvan az egészséges távolság, de utána természetesen azért 4-6 év, 5-6 év közös tanulás, közös munka után azt hiszem, hogy kialakul az a szeretette és bizalmas lelki kapcsolat, amikor akár hittanórán kívül, hittanóra keretén belül is, de hittanórán kívül is sok szeretettel vállalok én is, akár lelki gondozást, akár beszélgetést. Én azt gondolom, hogy igyekszem is az, hogy a hittanóráknak, református hittanóráknak a hangulata az egyrészt ugye a Biblia ismeret elmélyítése, az egyháztörténelem, etika, dogmatika különböző fontos alapkérdései mellett, azért mivel heti 2 óránk volt, ugye fakultációval együtt heti 4 óránk volt, így volt lehetőség például olyan keresztény témájú filmek megtekintésére, amely akár egy egész életüket meghatározhatja. Én magam is református gimnáziumban érettségiztem, Pápán a református gimnáziumban. Mi az elsők között voltunk az újraindult rendszerváltás után, újraindult osztályok között, és nekem is dominánsak voltak azok a beszélgetések, azok a filmélmények, amelyeket ott kaptam, és amit ott kaptam, azt igyekeztem jó sáfár módjára továbbadni.
Mondjon egy-két filmcímet a hallgatóinknak, amit esetleg ők is megnézhetnek, akik hallják ezt a beszélgetést?
Igen, például a Tűzszekerek, ugye Erik Little életéről, ugye skót református misszionárius volt, illetve az ő életének a folytatása, ugye a Sasok szárnyán, akkor ilyen például Quo Vadis, ugye gyakorlatilag Néró idejében az első keresztények hitéről, keresztény üldözésekről szól, de ezek a klasszikus bibliai filmek, ugye a József, a Dávid, a Mózes, Tíz parancsolat, ugye ezek régebbi alkotások, valamelyik az 1950-es, 60-as, 70-es években készültek, de ez legtöbb ugye Oscar-díjas. Közelmúltban készült Luther film, ugye ez is egy elég klasszikus, tehát minden negyed évben, fél évben azért van lehetőség arra, hogy ezekről beszélgessünk, és utána akkor egyénileg vagy csoportosan kérdések formájában ugye feldolgozzuk, illetve a konklúziókat ugye levonjuk belőle.
Azért két hittanóra van egy héten, mert ez egy egyházi gimnázium, és emiatt két hittanóra van, és akkor ez ugyanígy van minden felekezet hittanórájára?
Így van, tehát mivel ugye az egyházi fenntartású intézményekben mindegy az, hogy milyen, melyik felekezet tartja fenn, a kerettantárban, illetve a helyi tantárban is heti kettő hittanóra van előírva.
Ígérem, mindjárt az érettségizőkről és az érettségiről beszélünk, csak szerintem az is nagyon érdekes, legalábbis nekem, aki inkább református intézményekben szoktam ilyen beszélgetéseket folytatni, hogy önnek tanárként milyen volt itt a légkör. Ön nem félte attól, amit a diákjaitól kérdeztem, amikor ide először belépett, hogy ön egy református tanár, és ez egy piarista gimnázium, hogyan fogják fogadni, milyen lesz a hangulata a tantestületben, milyen lesz a hangulata egy önreflexiós bűnbánati alkalmon, vagy egy iskolai tanévnyitón, egy katolikus szentmise keretében, nem tudom, tehát bármilyen aggodalom volt-e önben, és aztán mi volt a tapasztalat az évek alatt?
Alapvetően, hogy én több típusú intézményben tanítottam. Tanítottam református gimnáziumban is, illetve az összes egyetemi gyakorlatomat is annak idején ott végeztem, de tanítottam magán szférában, nyelviskolákban is, tanítottam külföldi egyetemen, magyarországi egyetemen, Szegeden is voltam, ugye több alkalommal. Viszont ugye 10 éven keresztül felnőtt képzésben is részt vettem, teljesen világi állami szférában, illetve állami gimnáziumban, úgyhogy az elmúlt évtizedek alatt több olyan tapasztalatot sikerült összegyűjtenem, hogy akár protestáns, akár katolikus, akár bármilyen felekezetű tantestületbe elég könnyen be tudok illeszkedni. Nem volt, azt gondolom, hogy jól alkalmazkodó személynek gondolom magam, és konfliktusok egyáltalán nem voltak. Az első pár év után baráti kapcsolatot sikerült kialakítani, akár a vezetőséggel, akár a kollégákkal, mivel aktívan én is igyekszem részt venni ugye évnyitón, évzárón, illetve ezeken a közös alkalmakon, ezeken a közös bűnbánati önreflexiós alkalmakon, így azt gondolom, hogy ez nem jelent gondot.
És akkor forduljunk rá a hittanra. Akkor először a diákokat kérdezem, hogy miért a hittant választottátok érettségi tárgynak? Van-e szükségetek a továbbtanuláshoz erre? Ha igen, miért? Ha nem, akkor meg talán még érdekesebb, hogy miért a hittant választottátok. Kezdette Blanka? Mehetünk ebbe a sorba, jó? Akkor Bozsoki Blanka.
Én mindig is szerettem a hittantantárgyat, így azt érzem, hogy nekem ez egy könnyebbség volt, hogy egy olyan tárgyból érettségizhetek, amit így szeretek is, meg könnyebb is számomra ezt tanulni. Hát a továbbtanulás szempontjából 5. tárgynak elfogadják a hittant azokra a helyekre, amiket bejelöltem. Ezt is nyilván figyelembe vettem a tárgyválasztásakor.
Elárulod, hogy hova vágysz, vagy ez maradjon a te titkod?
Hát ezt még pontosan nem tudom. Vannak opciók, de még bizonytalan.
Puskás Mihály?
Ugye nekem nem kellett választani 5. tantárgynak, mert nekem volt az informatika már, de hát azért is választottam a hittant, mert nagyon hát szeretek jönni, meg úgy érzem, hogy amikor tanulunk valamit, akkor az az életünkben is hasznos dolog, és tudunk belőle hát tanulni, vagy így a saját életünkben valami hasznos dolgot megtudni, vagy akár a lelki dolgokkal kapcsolatban, vagy ugye például abból a Bibliát forgatjuk, az is segíti az életünknek a mindennapjait. Tehát, hogy szeretek hittanra járni.
Közben hagyd kérdezzek az a mondatot, csak szerintem a hallgatóink között sok olyan van, aki nem tegnap, meg tavaly előtt érettségizett. Az, hogy azt mondod, hogy az informatika megvolt, az azt jelenti, hogy előrehozott érettségében ezen már túl vagy, ugye? Ez egy-két mondatban elmondod, hogy ez mit jelent?
Igen, ugye mindenkinek kell egy plusz egy 5. tantárgyat választania, hogy miből fog érettségizni. Ugye én megcsináltam tavaly előrehozott érettségiként az informatikát, szóval nekem ez már nem lenne, hogy azért választanám a hittant, szóval Igen, én nem azért választottam, hanem...
Tulajdonképpen ez egy hatodik plusz dolog, itt se kéne lenned, most éppen igen. Otthon ülhetnél a limonádét mellett, és készülhetnél az egyébként kötelező érettségikre, de te helyette itt ülsz egy református hittan felkészülőn.
Igen, meg azért is választottam a hittant, mert már régóta tanulom óvodáskorom óta, és már a legtöbb dolgot azt így meg is tanultam, és ez nekem nem jelent olyan nagyon extrém nehéz energiabefektetést, hogy hitemből is érettségizzek, hiszen már ebből eléggé felkészültnek érzem magam.
És te elárulod, hogy mik a terveid az érettségi után?
Hát én a STR-re szeretnék tovább tanulni, tanító szakra, azt jelöltem meg első helyre. Hát én sakkozó is vagyok, és szeretnék majd tanítószakot végezni, viszont én sakkot szeretnék majd tanítani, majd el fogok végezni tervek szerint egy sakkedzői képzést. Már vannak is tanítványaim, de szeretnék még kicsit magasabb szintre is lépni a sakktanításon belül.
És miért a tanítás?
Hát ez egy jó kérdés. Talán azért, mert van egy öcsém, és őt is, amikor még kisebb volt, akkor tanítgattam különböző dolgokra, akár jóra, akár még rosszra is. Engem is ugye sakkot nagyon sok többfajta edzőm tanított, és szerettem edzésekre járni, és hát szerettem, hogy fejlődök valamiben, sikereket érek el. Ez egy egész ilyen út volt, tehát az egész, hát a életemnek a nagy részéből ugye a sakkban fejlődtem, és ez egy nagyon szép út, és szeretném, hogy mások is ezt átélhessék, hogy mennyire jó érzés, hogy valamiben egyre jobb és jobb leszel, és hát közben mindent szeretsz, amit csinálsz.
Köszönöm. Orosz Adrienhez fordulok, hogy egy ilyen általános összefoglalót tudnál nekünk mondani arról, hogy akkor mi is az a református hittan érettségi, tehát hogy hogyan néz ez ki, mik azok a fő irányok, amikre fel kell készíteni a diákjait.
Református hittamból csak középszintű érettségi van, írásbeli nincsen, és nem csak a református, hanem általában hittamból nincsen emeltszintű, hanem csak középszintű és szóbeli van. Alapvetően a minisztérium által kiadott témakörökkel ott vannak a tankönyveink, tehát alapvetően 6 tankönyvből készülünk, illetve ugye a Biblia az alap, alapvetően ugye Ószövetség, elég mélyen Ó és Új Szövetségi ismeret, azon belül ugye biblika ismeret, biblika történet, azon belül elég komolyan vesszük ugye a memoritereket, alapvetően fontosak ugye Jézus élete, Jézus példázatai, ugye az én vagyok mondások, a boldog mondások, tehát a Biblia ismeret, mint olyan, akkor a Bibliának a keletkezése, kanonizáció, ez már kicsit ugye biblika történet, illetve Biblia ismeret háttere, akkor alapvetően keresztény egyház történet. Ugye ez első 1517 évünk ugye az közös a katolikusokkal, tehát az alapvetően egy egyetemes egyház történet, egészen napjainkig, 1517-től ugye a reformációtól, amikor ugye szétvált a két különböző felekezeti irányzat, részletesen természetesen Luther, Calvin és a reformátorok élete és tevékenysége, akkor a különböző izmusok, pietizmus, ortodoxizmus, puritanizmus, akkor 11-ben dogmatika és etika, ami elég fontos, és ugye mivel azért alapvetően most már felnőtt 18-19 évesek 12-ben, így nagyon komoly ugye ilyen lelki, illetve hitbeli elmélyülésekkel is foglalkozunk. Ez elsősorban ilyen etikai kérdéseink, a 10 parancsolatnak az aktualitása, hogyan viszonyuljunk a 10 parancsolathoz, 10 parancsolatnak különböző parancsolataihoz, hogyan álljunk hozzá, hogyan álljunk az életben hozzá, nagy kérdéseink, nagy döntéseink, mi a szerepe az életünkben a lelkiismeretnek, Jézus Krisztusnak a szerepe él az életünkben, illetve az egyházi ünnepek. Ugye alapvetően egy külön nagy témakörünk az egyházi ünnepeink, és az egyházi ünnepkörnek megfelelően mindig ugye adventben, ugye adventi témával foglalkoztunk, karácsonykor természetesen karácsonyi témával, a böjtben alapvetően mindig előkerült ugye a böjti időszak, mit jelent a protestáns böjt, mit jelent ugye a nagy hétnek az eseményei, illetve most ugye nem olyan régen volt pünkösd, a pünkösdi ünnepkör, illetve annak az eseményei. Ezek alapvetően, amik témakörként ugye előfordulhatnak a református hittan érettségén.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, de utána folytatjuk a beszélgetést Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal, akik hamarosan református hittamból fognak érettségizni. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta egy interjúban. A miniszterelnök elmondta, mégsem nyújtják be a jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet. Kétszer annyi vonat közlekedik a Balatonhoz a június 20-án induló nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta közleményében Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba, annak érdekében, hogy minél többen választhassák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is. A tájékoztatás szerint sűrűbben járnak majd a Balatonhoz és a tó környékén az autóbuszok is, de a főszerepet idén is a Flirt, valamint a KISZ motorvonatok játsszák majd a balatoni közlekedésben. A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű alacsonypadlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, de Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezek a járművek kényelmesek, akadálymentesen használhatók, sűrűn közlekednek, így a legmegbízhatóbb módon juttatják célba az utasokat. A tó körül idén is közlekednek a népszerű éjszakai bagolyvonatok. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással. A menetrendi keresőkben piktogramok jelzik, mely járatokat ajánlják a kerékpáros utasoknak, a legnagyobb kerékpárkapacitású vonatokon pedig diákmunkások segítik a bringák fel- és lerakodását. A hőség miatt szombat hajnaltól életbe lépett a vörös kód, amely várhatóan kedd éjfélig fog tartani, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Német Vilmos a Facebook oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. A miniszter azt is kérte, ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. A cukorbetegség okozta látásromlás és vakság 90%-a kezelhető, ha időben szemorvoshoz kerül a beteg, mondta Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájának igazgatója az Összefogás a látás megőrzéséért című konferencián Budapesten. Nagy Zoltán Zsolt hangsúlyozta, Magyarországon évente közel 1000-en veszítik el látásukat cukorbetegség miatt. Ezen felül további 20-30 ezer embernek van kezelendő diabéteszes makula ödémája. Megfelelő szűréssel, egészségtudatos hozzáállással sok minden megelőzhető lenne. A betegeknek, hozzátartozóknak és intézményeknek közösen kell fellépniük a helyzet javítása érdekében. Az igazgató rámutatott arra, hogy kevés nyilvános diskurzus folyik a látás értékéről, pedig a látásromlás komoly károkat okoz az ember életében. Beszűkíti az emberi kapcsolatokat, a munka és rekreációs lehetőségeket hosszú távon, társadalmi elszigeteltséghez, depresszióhoz vezethet. Nagy Zoltán Zsolt közölte, a szakpolitikának döntéseket kellene hoznia ezen a területen, többletfinanszírozásra, országos diabétesz szűrőprogramra, telemedicinális hálózat szervezésére van szükség, meg kell teremteni a szervezeti és műszeres infrastruktúrát a szűrésekhez és terápiákhoz. Székházában rendezett fotókiállításon mutatja be az Ökumenikus Segélyszervezet a menekültekért végzett 35 éve tartó munkáját a Menekültek Világnapjához kapcsolódva. A 35 éve a menekültek mellett az azonnali segítségnyújtástól az integrációig című kiállítás bemutatóján a szervezet elnöke Gáncs Kristóf kiemelte, az Ökumenikus Segélyszervezet elkötelezett abban, hogy Magyarország védelmet és humanitárius segítséget nyújtson azoknak, akik erre rászorulnak. A legnagyobb erősségeink az együttműködésben rejlenek, hangsúlyozta Gáncs Kristóf. Ez összehozza a humanitárius segélyezés területén dolgozó szakembereket, vállalatokat, önkénteseket, diplomáciai képviseleteket, adományozókat és kormányzati intézményeket egyaránt. Emlékeztetett, hogy az ukrajnai háború alatt szervezte meg az Ökumenikus Segélyszervezet a legnagyobb humanitárius programját, amelynek keretében támogatják az Ukrajnában belső menekültként élőket, és segítséget nyújtanak azoknak is, akik Magyarországra érkeztek menekültként.
Az időjárásról.
A derült időt követően gomoly felhők képződnek, amelyekből záporzivatar nagyobb számban alakulhat ki, felhőszakadás is előfordulhat. Zivatarok környékén megerősödhet, viharossá fokozódhat a szél. Délután 32-37 fok között alakul a hőmérséklet. Hajnalban 16-23 fok várható, a hidegre hajlamos helyeken azonban ennél alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Yeah. élek a magányban, amikor sírok a szobámban, amikor félek a sötétben, amikor érzem kimerültem, amikor kiút sincsen már, mikor már nincs, aki engem vár, amikor várom, de nem jön el, te vagy ki hozzám letérdel, te vagy ki engem átölel, te vagy ki velem ünnepel.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban Orosz Adrián református vallástanárral és két tanítványával, Bozsoki Blankával és Puskás Mihállyal. Témánk pedig az, hogy hamarosan a két diák református hittamból tesz majd érettségi vizsgát.
Hogy néz ki egy fiktív tétel, ha így kérdezhetem? Tehát most belép az érettségiző a terembe, eljut a hittan tételekig, húz egyet, ott mit fog látni? Két, egy kisebb, meg egy nagyobb kérdést, és akkor kb. Mi lehet? Egy kisebb az ünnep, egy nagyobb, egy egyház történeti téma, vagy hogy néz ez ki?
Így van, tehát alapvetően A és B témaköreink vannak, le van osztva, tehát ez megvan a minisztériumnak a honlapján, vannak ilyen ajánlások gyakorlatilag témakörönként, 3-8 vagy akár 10 témakörből lehet szűkíteni, tehát egy átét témakör lehet például mondjuk egy kanonizációs folyamat, vagy Pál apostolnak valamelyik missziói útja, vagy esetleg éppen egy dogmatikai kérdés, hogy mit jelent a Szent Háromság. A B-tétel minden témakörből van nagy átétel, illetve kisebb kérdés B-tétel, és természetesen térkép, vagy esetleg valamilyen vizuális ábrázolás ugye segíti a diákoknak, például egy Pál apostolnak a missziói útja, vagy valamilyen szobornak az ábrázolása, egy festmény, vagy bármi, tehát az érettségi tétel maga tartalmazhat olyan segítségeket, vagy amit esetleg a diáknak ugye meg kell magyaráznia, hogy mit keres az a festmény azon az adott tételen belül, illetve a térkép hogyan kapcsolódik az adott témakörhöz, hogyan kapcsolódik az adott kérdéshez. Én azt gondolom, hogy elég komplex, tehát a Biblia ismeret, a hittan az alapvetően több rétű, és specifikusan ugye református témáink is vannak.
Oké, és akkor fordulok a leendő érettségizőkhöz, diákokhoz. Ti hogy vagytok ezekkel a témakörökkel? Kezdjük a kedvenccel. Van olyan téma, ami nagyon otthonos, vagy személyesen érdekesebb nektek? Szívesebben foglalkoztatok vele az elmúlt években is, akár mondjuk tételben is örülnétek, ha azt kerülne majd kihúzásra a részletekről? Bozsoki Blankával kezdünk megint.
Én szívesen beszélnék Mózes vagy Jónás történetéről, illetve mivel szeretem a történelmet, ezért az egyház történeti tételek is kedvezőek lennének nekem.
Utóbbi egy kicsit meglepattól szoktak félni a diákok. Van kedvenc egyház történeti korszak, ami foglalkoztat?
Hát így konkrétan nincsen, de talán ez a Néró ideje, meg a keresztény üldözések, szerintem ezek eléggé érdekesek.
Puskás Mihály, kedvenc téma?
Nekem is ezek a tanítások, vagy hát a történetek, például Jézusnak a tanításai, csodatételei, vagy Jónás története, József története, akár Dávid is a kedvenceim közé tartozik.
Van olyan, amitől tartasz, amit hát még sokszor átolvasol az érettségi előtt, de azért nem örülné neki, ha azt húznád.
Igen, ez az egyház történet, meg ezek az ős egyház, hogy hogyan épült fel, meg mik a hasonlóságok a maival, ez talán kicsit nehezebben megy, meg a missziós utak is kicsit gondot okoznak, mint a többi, de hát még a keresztény üldözések nekem az is egy gyengeség, szóval Blankával egy kicsit ellentétesen mondom, de igen, ezeket érzem nehéznek.
Akkor Blanka, neked mi az, ami nem örülné, ha az lenne a tételben?
Szerintem nekem nincsen ilyen, aminek nem örülnék. Nyilván, amiket előbb felsoroltam, azoknak jobban örülnék, de hogy amit nem szeretnék kihúzni, olyan nincsen.
Vissza tudja igazolni, tanárnő, amiket mondtak?
Én azt gondolom, igen, tehát azért Blankának ugye ez a humán érdeklődése, tehát ő történelem fakultációs is volt, illetve emelt szintű történelemből, ugye, és hát nyilván az ő ismeretei azért mélyebbek. A biblia ismerete nagyon jó Misónak, tehát ő abban ügyesebb, úgyhogy de igazából ugye alapvetően itt azért igyekszünk ugye azért elmélyíteni a tudásunkat, és nyilván azért nem egy vérre menő tantárgy volt, de azért rendszeresen voltak ugye számonkérések, akár dolgozat, akár szóbeli felület, minden hónapban kellett, hogy kapjanak egyet, úgyhogy rendszeresen írtunk dolgozatokat, akár témazárókat is, memoriteleket tanultunk, úgyhogy alapvetően azért bízom benne, hogy jól felkészültek a megmérettetésre.
Amíg erről a felkészülésről és felkészítésről szeretnélek kérdezni benneteket, hogy hogyan készültök. Most ugye nektek már nem kell olyan értelme iskolába járni, mint az elmúlt években, az írásbeli érettségi óta, de most mégis itt ülünk a Duganics András Piarista gimnáziumban, szervezett körülmények között készültök a hittanra, tehát hogyan telnek a napjaitok, otthon mennyit foglalkoztok a hittannal, mennyire tartotok ettől a vizsgától, vagy inkább a többire készültök, mert erre már úgy érzitek, hogy felkészültetek. Pozsoki Blanka.
Nekem nagyon nagy könnyebbséget jelent, hogy itt az órán tanárnő is segít felkészíteni erre a hittan érettségére, egy a témaköröket beszéljük meg tényleg nagyon hasznos dolgokat tanít, illetve otthon a füzetből a vázlatokat, jegyzeteket szoktam tanulni, meg olvasgatni. Nyilván a Bibliát is olvasom, és az szerintem egy elég nagy segítség.
Puskás Mihály, hogy készül a hittan érettségére?
Hát ugye van ez a hetente egy egyszerű alkalom a csütörtök, ahol a témaköröket így átbeszéljük. Ez ilyen másfél-két órás alkalom szokott lenni. Ugye itt nagyon sokat lehet tanulni, fogok készülni, viszont szerintem kevesebbet, mint más tantárgyakra, hiszen ugye a hitamból már elég én nagy a tudásom a többi tantárgyhoz képest.
És akkor tanárnőt kérdezem, Orosz Adriánt, az, hogy ön találkozik csütörtökönként még a diákokkal, ez egy önként vállalás? Jól gondolom?
Ez természetesen igen, ez alapvetően, tehát ez nem kötelező, hanem alapvetően így beszéltük meg az utolsó hónapokban, hogy alapvetően azokra a témakörökre fókuszálunk, és akkor alapvetően itt igazából a dupla fakultációs óránknak az időpontjában a csütörtöki napom az mindig úgy nézett ki, az első két óra az fakultáció, és utána külön-külön a 11-12-es osztálya, tehát az első négy órám az mindig a 12-esekkel volt, és akkor bő kettő tantárgy órának megfelelően, de néha akár még többet is, akár egy szünettel, tehát ez alapvetően egy 90-120 perces felkészülés hetente.
Úgy érzi, hogy már majdnem felkészültek ezek a hallgatók, diákok az érettségére? Hogy látja őket? Ön mennyire izgul értük?
De azért izgulok értük természetesen, ezt gondolom, hogy tényleg a hittan azért alapvetően tényleg nem a legnehezebb tantárgyak közé tartozik, az egyik legkomplexebb, viszont azt gondolom, hogy tényleg, amint mondták, hogy azért nagyon kiskoruk óta, ugye akár ugye mind a két család református elköteleződésű, ugye Blankáik ugye erdélyi származásúak, vannak a családban otthon is ugye keresztjén tanítások, tanok, tehát sokkal könnyebb azoknak a diákoknak, akiknek otthon van családi református kötődés, rendszeres bibliaóra, rendszeres ifjúsági óra, közös táborok, közös ifi órák, közös istentiszteletek, tehát alapvetően, hogyha van egy segítő, lelki segítő háttér otthon, akkor az nagyon-nagyon sokat jelent, hiszen a hit az alapvetően egy gyakorlatban megélt dolog, tehát az ő hitéletük az nem merül ki a 245 perces hittanóra keretén belül, hanem alapvetően, ahogy mondták ők is, hogy az életüknek a szerves része, a bibliaolvasás, alapvetően ezeket az alkalmakat is egy áhítattal szoktuk kezdeni, tehát egy áhítat, illetve egy közös imádság óra előtt, óra után ez szerves részét képezte, illetve képzi az alkalmainknak folyamatosan.
Az ön szempontjában még az érettségére visszautalva, ugye önnek is az első lesz, ez már kiderült a beszélgetés közben. Ön magától, ettől a vizsgahelyzettől mennyire tart, hogy most akkor érettségiztetnie kell, hiszen ön fogja kérdezni a diákokat.
Igen, én fogom kérdezni, tehát én érettségiztettem már református itamból, református intézménybe évekkel ezelőtt, más tantárgyakból, például történelemből több mint 10 éven keresztül, illetve ugye németből is voltak csoportjaim közép és emelt szinten, illetve én magam is voltam többször érettségi elnök is több helyen, úgyhogy én az asztalnak mind a két oldalán ültem, úgyhogy azt gondolom, hogy itt ez újdonság, tehát ugye nem tudom, hogy az országban valahol máshol van-e még rajtunk kívül olyan csoport, akik katolikus, illetve más felekezetű iskolában, ugye református itamból érettségiznek. Nem tudom, tehát én nem ismerek ilyen személyeket. Én azt gondolom, hogy igyekszünk Isten kegyelméből alázattal állni ez a szituációhoz, és a tőlünk tehető a legtöbbet megtenni a siker érdekében.
Nem akarok sem nagyon provokatív, sem nagyon bulváros lenni, de egyszer nem tudom nem megkérdezni. Most egy ilyen fiktív jelenetet képzeljünk el az érettségén. Valami olyan témát húz ki a két érettségiző valamelyike, amiből én úgy gondolnám, hogy esetleg egy pillanatra megfagyhat a levegő a teremben, mondjuk egy jó reformáció témája, vagy valami olyan, ami nem egyezik a katolikus és református tanításban. Ezt a pillanatot hogyan képzelik el az érettségén? Vesznek egy levegőt és mondják, amit kell, vagy ez semmi gond nem lesz ebből, nem lenne ebből természetes, hiszen itt éveken át készülhettek a református érettségizők?
Na, azt gondolom, hogy azért alapvetően, ugye mivel vallásszabadságban, ezért tiszteletbe tartjuk mi is a másoknak a hitét és a vallását, és azt hiszem, hogy ők is tiszteletbe tartják a miénket. Tehát nem hiszem, hogy olyan témakör, vagy olyan provokatív kérdés lehetne. Természetesen nyilván, mivel van lehetőség ugye énekeskönyv használatára, biblia használatára, térkép használatára, tehát ők nem maradnak eszköz nélkül, akkor másnál egy jó bibliai igével válaszolnak.
És akkor egy utolsó téma az érettségin túlra, hogy már egyszer itt említettem, hogy van az intézményen belül rendszeresen egy úgynevezett önreflexiós bűnbánati alkalom, és ezt külön említette tanárnő, hogy ez milyen jó, hogy van ebben az intézményben, úgyhogy zárásként még erről beszéljünk, hogy ez hogyan van jelen a gimnázium életében, és ez kinek mit jelent, és akkor Orosz Adriennel kezdjük.
Alapvetően az iskolának a pedagógiai programjának a része, mivel ugye ez egy egyházi intézmény, így azért a hittanórák keretén belül azért nagyobb a mozgástér, és a katolikus hitoktató, illetve vallástanár társak ugye összeállítottak ilyen különböző témaköröket. Évente 4 van, tehát mindegyik évfolyamon van egy ilyen ráhangolódó az iskolára évelején. Ezek alapvetően vagy a templomban ugye ezek ilyen elmélyülős alkalmak, esetleg ugye van lehetőség a katolikusoknak gyónáson részt venni, vagy esetleg ott elmélkedni, beszélgetni, de amiken én rendszeresen részt veszek, azok ilyen kis csoportos beszélgetések, ahol általában ugye a katolikus hittantanár, illetve a katolikus pap mindenképpen ugye részt vesz, illetve vagy az osztályfőnök, vagy felkérnek még egyéb szaktanárokat, aki ugye éppen szabad, vagy esetleg van szabad kapacitása, egy bibliai igerészből, vagy egy bibliai igerészből és egy történetből szoktunk indulni, általában az osztályteremben, vagy ahol tartják a katolikus ittant, onnan indulunk, az egy 5-10 perces közös témafelvetés, és utána kérdésekkel, kérdéscsoportokkal 3-4-5, de inkább alapvetően 3 csoportra szoktunk ugye oszlani, és mindenki viszi azt a 8-10-12 diákot, aki éppen ugye rá van bízva, és akkor azon a hittanórán keretén belül a maradék 35 percben pedig ugye csoportos beszélgetéseken vesznek részt. És mivel ugye kisebbségben vannak a reformátusok, ezért alapvetően én ugye katolikus diákokat szoktam kapni, tehát volt olyan alkalom, amikor a saját diákjaim közül nem jött velem senki, mert úgy volt éppen a csoportbeosztás, akkor sincsen semmi gond. Alapvetően egy kisebb beszélgetéssel szokott, egy rövid bemutatkozással, és ezek kötetlenebb alkalmak, tehát 4 van egy évben. Évelején ugye tanévnyitás alkalmával, az adventi időszakban, ráhangolódva lelkileg ugye a karácsonyra, illetve ugye ráfordulva az év végére, megnézni, hogy milyen volt ez a naptári évünk, milyen nehézségeink és milyen áldásaink voltak. Utána a következő az nagybőjt, tehát alapvetően ugye egy február-márciusi időszakban van, ugye ott a húsvétra készülünk, ami számunkra ugye a legfontosabb keresztény ünnepünk, Jézus Krisztus ugye halála és feltámadása, és az utolsó az pedig most következik, illetve a hetekben zajlik, az az évnek a lezárása, lelki, tanulmányi és egyéb értelemben, ez egyfajta lelki morzsaszedegetés, hogy mit viszünk tovább ebben a tanévben, illetve ugye akik már ugye elbalagtak, számukra mit jelentett az elmúlt 4, illetve 6 év.
És akkor ezzel zárunk, hogy nektek ezek az alkalmak mit jelentettek, mit jelentenek, Bozsoki Blanka?
Szerintem hasznosak ezek a lelki beszélgetések, mivel ugye kis csoportokba vagyunk szedve, így elég nagy a bizalom köztünk, és olyan dolgokat is megtudok az osztálytársaimról, amiket így eddig nem is sejtettem, és szerintem minden alkalommal egyre jobban megismertem őket. Ezek a beszélgetések alkalmával, illetve ez kölcsönösen is így van, hogy én is kicsit többet oszthattam meg magamból, és jó volt, hogy meghallgattak.
Puskás Mihály.
Igen, ugye a Piarista gimnáziumnak ez egy ilyen különlegessége, hogy van egy ilyen része is, hogy ilyen lelki beszélgetés. Ennek az az előnye, hogy ugye megoszthatok másokkal olyan dolgokat, amit amúgy meg lehet, hogy soha nem jönne szóba, mert ugye vannak ilyen kérdések, és akkor azokra szoktunk így válaszolni sorban, körbeülünk, és akkor mindenki válaszol, és a hétköznapokban lehet, hogy nem is kerülne elő ez a téma, vagy ez a kérdés, de ott viszont előkerül, és ki tudjuk beszélni, ami sokszor nagyon hasznos, és ugye a lelkünket így megnyugtatja.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Orosz Adrien református vallástanárt, a Dugonics András Piarista gimnázium pedagógusát és két érettségizőjét, Bozsoki Blankát és Puskás Mihályt hallották.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
esetén.